Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Üdvözlünk mindenkit, ez a Kontakt Rádió műsora, amelynek címe Fáraók földjén. Ulá Adriennel ülök, itt én pedig Kövi Franciska vagyok. Adrien, a képekről pár dolog.
Igen, a képek most nem a Kontakt Rádió honlapján lettek feltöltve, hanem a MEPT-nek, tehát a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a honlapján, a mept.hu oldalon kellene keresgélni, méghozzá úgy, hogyha megkeresik az oldalt, a bal oldalon lesznek ilyen dolgok, és például ezt kell keresni, hogy Fáraók földjén, mi ez? Ramszesz történelmi arckép sarnok. Erre kell rákattintani, majd be fognak jönni dátumok, ugye? És ezeket már meg is lehet hallgatni, ugye ezek a múltkori adásoknak nagyon szépen visszahallgatható formátuma így. Ugye nem csak az általunk vezetett műsorokról van szó, hanem Győri Hedvig által vezetett műsorokról is. Tehát vissza lehet szépen hallgatni, ha esetleg lemaradt volna valaki. És akkor itt van a legfelső sorban, ugye, elvileg, én ma megnéztem, ott volt, én június 7-e dátum, ott van, hogy hufu, ugye ma róla lesz szó.
Láthatnak akkor egy kis szobrot, amiről előző alkalommal, mert beszéltünk, ugye, hogy nem maradt fönt róla, tulajdonképpen ábrázolás csak ez a miniatűr szobor.
Nagyon kis.
Valamint egy fénykép a piramis belsejéből, hogy hogyan is néz ki, hogy el tudja mindenki képzelni, mert amúgy nagyon izgalmas, és így sokan nem is tudják igazából, hogy milyen, és egy ilyen kis rajzos ábra is látható, ami az egész piramis körzet tulajdonképpen, tehát a Völgy templom, a felvezető út, a Haoti templom és a kis piramis, a kis piramisokkal együtt látható.
Igen, úgyhogy most nem a Kontakt Rádión kell keresgélni, és akkor végül is már nem is kell lemutatnunk a mapnek az oldalát, viszont egy kis hír a társasággal kapcsolatban, hogy jövő hét csütörtökön 5 órakor fog Vaneg Zsuzsa egy előadást tartani, méghozzá a tébai ásatásáról fog beszámolni, és az egyiptomi helyzetről ásatási és régészeti szempontból. Szintén a MEP-nek oldalán találhatnak ezzel kapcsolatban egy meghívót, és akkor ott részletesen is le van írva. Nagyon sok szeretettel várnak mindenkit, ugye lehet csatlakozni, aki még esetleg nem tette volna meg. Minden hónapban van ilyen kis program, ülések, meg hát egyéb dolgokat is szerveznek, és akkor ott lehet tájékozódni róla. Jó, akkor szerintem
az előtt, igen,
csak majdnem mondtam, hogy belevágunk, de hát ugye szoktam mindig ilyen híreket hozni önöknek, most is hoztam 2, ezt elmondom, aztán egy picit visszakanyarodunk Snowfruhoz, csak annyira tényleg, hogy mégis hol hagytuk abban a múltkori adásban, mert végül elhúztuk az egész Snowfruval, ahol ott kb. 3 embert akartunk taglalni, aztán miután bemutattuk Snowfruht, belekezdünk Eobuszba, Hufuba, ugye, mégis ki volt ő, mettől meddig uralkodott úgy nagyjából, beszéljünk egy kicsit a bel- és külpolitikáról, az építkezéseiről, miről szoktunk még. Kicsit szót ejtünk a kis történetről, az a Hufu és a varázsló című történetről, csak nagyon röviden tényleg, hogy mégis köthető a nevéhez egy ilyen dolog is, ami ugye nem az ő korában íródott, csak mégis őt veszik elő, és akkor Franci meg megint majd nagyon sok mindent fog mondani nekünk a piramis építkezéséről. Kálkosi László könyve alapján múltkor is ugye nagyon sok érdekességet megkaphattunk, megtudhattunk, ugye, hogy mégis miket találtak a Snowfruhnak a, nem is tudom már melyik piramisában voltak azok az érdekességek, hogy ilyen tömött bagolycsont, meg minden volt benne, igen, amit tényleg találtak. Igen, hát körülbelül így fog kinézni a műsor, és akkor szerintem bele is férünk az időbe, hát fogunk majd zenélgetni is, majd, ahogy szoktunk, ha megérkezik a kollega. És akkor bele is kezdenék, szerintem. Úgy döntöttem.
Úgy kérlek, jó, várjuk. Na, nagyon érdekes híreket hozott megint Adrien, mint ugye megszokhatták.
Az egyik egy ilyen kedves, a másik kicsit szomorúbb, csak hát nehogy mindig jó fényben tüntessük fel ezeket a kedves.
Igen, mert mi szépen tudjuk nézni, logikus, de nem csak elfogultságból tudjuk szemlélni, hanem igenis vannak furcsa dolgok. Igen.
Igen, az egyik hírem arról szól, hogy egy új kutatás szerint meteoritból készült az egyik 5000 éves sírban talált ókori egyiptomi vasgyöngy. A tudósok által időszámításunk előtt 3600-3350 közé keltezett ékszer az első példa az egyiptomi vas használatra. Ugye ez több ezer évvel a vaskor kezdete előtt volt. A cső alakú ékszert még 1911-ben a Kairótól 70 kilométerre lévő El-Gírzai temetőben fedezték fel a régészek. Nem sokkal az ékszer felfedezését követően a kutatók kimutatták, hogy ez a fémékszer igencsak gazdag nikkelbe, ami egyértelműen a meteoritokra utalt, mondták ekkor ők. Az 1980-as években még kétségbe vonták a gyöngyök égi anyagforrását, amit azzal magyaráztak, hogy a magas nikkel tartalom az olvasztás eredményeképpen is kialakulhatott. A Manchesteri Egyetemnek a tudósai újra megvizsgálták ezeket a gyöngyöket, ezúttal elektron mikroszkóppal és röntgensugaras CT-szkennerrel, ugye hát muszáj volt újra elővenni ezeket, ha már ilyen csodálatos műszerek állnak rendelkezésünkre az igazság kiderítéséhez, de szerintem ezek tök jó dolgok. Az elemzések utáni nyilatkozatok szerint a nikkelgazdag kémiai tartalom eredetileg is a lelet sajátossága volt, ami ugye a meteor elméletet támasztja alá. A vizsgálat továbbá kimutatta, hogy a gyöngy egy ilyen jellegzetes kristály szerkezetet tartalmazott, és csupán a vasmeteoritoknál található ez a szerkezet, ezért ez is ugye egyik példája annak, mármint jó alátámasztója annak, hogy tényleg az űrből érkezett hozzánk ez a kő. Továbbá kimutatták azt is, hogy az ékszert nem magas hőfokon öntötték, hanem eredeti hőmérsékleten kalapálták formába. Most mi akkor leesett, és akkor rögtön megfogták, vagy ezt annyira nem értem, na mindegy. Az első feljegyzés az egyiptomi vaskohászatról az időszámításunk előtti 6. századból való, ezt megelőzően pedig igencsak ritkának számítanak a vasból készült leletek. Igazából tényleg nem sok vasból készült leletet tudunk felsorakoztatni, azért ez az agyag téma nem év volt a síroknak is, ha nézzük a... Micsoda?
Terrakotta.
Meg a mázus kéklet. Igen, végül is ez volt az egyik, hogy valószínűleg ilyen űrből érkezett meteoritot is használtak, ugye valószínűleg ezt ilyen csodának tartották.
Ez a sumíroknál is volt, egyszer voltunk Adriennel, eszembe jut, csak hogy amikor voltunk Pécsen egy konferencián, és az űrből jött kő, nem tudom, hogy emlékszel rá.
Tudod, hogy miért?
De vérad a belőle, sem voltunk. Az
igen?
A szíros.
És igen? Miről szólt?
Hát ugyanilyesmikről.
Ja,
csak hogy ez nem, hogy tényleg ez össze lehet kapcsolni, mert mint egy a közel-keleti más államokkal is. Hogy ezt ilyen csodán tartották.
Hát gondolom, minden, ami a égből jött, igen. Azt végül is most is annak tartjuk. A másik, hát az, amit mondtam, egy kicsit így szomorúbb, hogy fizikai erőszak nyomát viselte magán egy 2-3 év körüli elhunyt gyermek, akit az egyiptomi Dakhla oázisban temettek el. Ez lehet a gyermekbántalmazás legkorábbi példája a történelemben, és az első ismert eset az ókori Egyiptomban. A több mint 500 hőforrással rendelkező, sártéglából épült házakkal és középkori romokkal büszkélkedő oázis Egyiptom fővárosától, tehát Kairótól egy olyan 720 kilométerre délnyugatra található. A néhány ezer lelket számláló ókori település Kellisz lakói temetkeztek ide abban az időben, amikor Egyiptom a Római Birodalom fennhatósága alatt állt, a kereszténység elterjedőben volt, de a tradicionális egyiptomi vallások még tartották magukat. Az archeológusok a kelliszi második temetőben a korai keresztény temetkezési gyakorlatra találtak példát, tehát ez is mutatja azt, hogy már terjed a vallás, az új vallás. Jellemző, hogy a gyermekeket nem különböző sírokba temették, hanem egy helyre, ami szokatlan gyakorlatra val. A kutató hölgy közölte, hogy a radiokarbonos vizsgálatok megerősítették, hogy a temető időszámításunk szerint 50 és 450 között volt használatban. Mikor a szakemberek megpillantották az 519. sorszámú temetkezési helyet, ugye először semmi szokatlan nem láttak, csak amikor eltávolították a homokot róla, akkor tapasztalták, hogy a gyermek karcsontjai el vannak törve. Itt is mindenféle szuperszónikus vizsgálatot végeztek, és több törést is azonosítottak, így ugye a felkarcsonnál, a bordánál, a medencénél és a hátnál. Megvizsgálták ezeket a töréseket, vetették a szakirodalommal, és megállapították, hogy a gyermeket a karjánál fogva ragadhatták meg, és erőszakosan rázhatták, míg a többi törést más vélhetően egy közvetlen ütés okozhatta. A régészek nem tudják ugye pontosan miért hunyt el a gyermek, de elképzelhető, hogy a kulcscsont törésébe halt bele. A kutatóhölgy szerint eddig nem fordítottak túl nagy figyelmet a gyermekbántalmazás tanulmányozásának. Ez lehet az egyik ok, amiért a régészeti feljegyzésekben csak elvétve fordul elő ez a jelenség. Eddig elenyésző esetre derült fény, például Franciaországból, Perúból, illetve Angliából. Innen ismerünk egy-egy példát, és mind középkorból. Az is közismert, hogy az egyiptomiak tisztelték a gyerekeket, az azonban nem tudjuk, hogy ebből a szempontból a római hódítás ugye végül is mennyire formálta át az egyiptomi társadalmat, úgyhogy ez egy kicsit ilyen szomorkásabb hír, meg ugye hát nem is tudhatjuk pontosan, hogy mi történt a gyerekkel, akár állatok marcangolhatták szét. Tehát így nem tudhatunk semmi biztos, csak az, hogy tényleg valószínűleg bántalmazás történt, és ez kicsit szomorú, de hát...
De hát erről eddig egyet tudtunk, úgyhogy ez is egy pozitív.
Most mennyi történik, ugye?
Igen.
Csak hogy milyen szép,
szomorú pozitív, pozitív adás lesz. Jó. Köszönöm, Adrien.
És akkor mit szólnál, még gyorsan Snofról mondanánk pár dolgot, jó. És akkor zenélünk, és úgy kezdenénk bele Cheopsba a nagy piramis építő,
igen. Ugye az előző alkalommal beszéltünk Snofról, majd Adrien mindjárt még kiegészíti pár dologgal, mert én csak megismétlem inkább az előzőeket, Adrien meg elmondja azokat, amikre ugye nem volt idő. Mert az óbirodalomnak az egyik uralkodója, beszéltünk arról, hogy milyen érdekes, hogy most ez honnan van tulajdonképpen az óbirodalom, ugye ebben most nem fog belemenni, de hogy az első teljes piramis az ugye az ő időszakában épült, az ő piramis. Több piramisáról beszéltünk, a legaranyosabbról és a tört piramisról, aztán ugye az igaziról, ugye a vörös piramis, ezeket nem mondjuk ugye a legfontosabb is, ami így teljesen látható, és a vörös piramis az, amelyik már így a teljes piramis formát elérte, és problémamentesen megépült tulajdonképpen, amit majd tovább tökéletesít a három gízai piramis, vagyis gúla, erről is beszéltünk az előző alkalommal,
igen, hogy ezek az igazából. Azért lett piramis a neve, mert az egy kicsit olyan tekintét parancsoló, nem úgy, mint a gúla.
És majd látni fogjuk a mai alkalommal Cheopsnak a hatalmas piramisát, ami az egész Egyiptom történelmében a legnagyobb, és hát tényleg a legnagyobb piramis. És miről is beszéltünk még az előző?
Hát ugye szó volt a háborúiról, hogy Líbiában, Núbiában és a Szinájon is hadakozott, rengeteg hadifoglyot, illetve hadizsákmányt hozott haza, egészen Libanonig előre nyomult egyébként, Franci beszélte a piramisokról, illetve még a kereskedelmi expedícióit említettük, hajókat építetett, Byblosba is eljutott, főleg a értékes fa miatt tette ezeket az utazásokat, Egyiptom földjén fa van, ezt is említettük önöknek még a múltkori adással, és Libanonba is eljutott, tehát végül is ennyit mondtunk szerintem úgy nagyjából róla. Nagyon több dolgot nem is kell tudni. Tényleg ezt beszéltük, hogy ahhoz képest, hogy ennyi piramisa volt, meg így Djoser után ő mondható, hogy a nagy piramis kifundálójának, már mint hogy ő kísérletezett azzal, hogy a normális piramis formát elérjék, ahhoz képest annyira nem ismert a neve, mint mondjuk Cheopszéknak, ugye a nagy hármas piramis miatt, vagy nem is tudom miért, de őnek is ugyanannyi figyelem járhatna akármint.
Ráadásul például tőle róla ilyen pozitívabb király szerepe maradt fönt, vagy egy pozitívabb király képe, mint mondjuk majd most látni fogjuk Cheopsnál, aki inkább egy ilyen zsarnok kép. De ugye Herodotosznál olvasható ez is, és már mindenki tudja, hogy ezt nem feltétlenül kell komolyan venni, de attól még itt tényleg egy pozitívabb király kép rajzolódik ki előttünk.
Bizony.
Snofrunál.
Akkor szerintem menjünk el most zenélni, és utána folytassuk Cheopsszal, és akkor egy kicsit a családjáról beszélünk, aztán a külpolitikáról, belpolitikáról, aztán az építkezéséről, és nagyjából ki is fogunk futni az időből. Úgyhogy most jöhet egy kis zene.
عقله كله كله هلا هلا مهما ما دلي وهما إلا الهي بتبقى مية يا دلة يا دلة هلو هلو إلا إلا هلو هلو إلا إلا مهما إلا هدق المي بتبقى مي يا دلة يا دلة هلو هلو إلا إلا
Üdvözlünk mindenkit a Kontakt Rádió műsora, amelynek címe Fáraók földjén, még mindig Ola Adriennel ülök itt, én pedig Kői Franciska vagyok.
Nem ülnék itt, mit mondaná?
Akkor meg se szólalnék egész adásban szerintem. Ugye mai alkalommal belevágunk a nagy piramis építetőjébe, Adrien már nem is bír magával, annyira izgalmas az a téma, hogy egy Keops, azaz Hufu, de majd mindjárt elmondjuk az egyiptomi neveit is.
Az mind a százat.
Az a százat? Mert mi azokat is tudjuk. Tehát az igazi neve, azt kell először is ugye mondani, hogy Hufu, tehát hogy ezt, ha ez az igazi neve, ahol állna, az a az egyetemi neve, és Hérodotosznál van Keops név, hiszen ez egy görögösított, sített verzió, és...
Szufix, Xeus, igen, csak van itt, ilyen is van.
Velláris hával. Na jó, szóval igen, ugye az előző kis blogban összefoglaltuk, mondtuk, elmondta Adrián a kis híreit, aztán összefoglaltuk az előző alkalommal már széttárgyalt Snofrunnak az uralkodását, nem?
De.
Jó. És most pedig egy kicsit belekezdünk Keopsba. A végén pedig majd a piramisáról lesz egy pár szó, mert elég érdekes. Na, nem is lövöm le a poént, majd elmondom. A lényeg az, hogy ővi a legnagyobb piramis. Ugye Snofrunak nagyon jó kedvünkben van, nem tudom, bocsánat. Szóval a legnagyobb piramisnak az építetőjéről van szó, és a piramis építős csúcs, ugye nála teljesedett ki tulajdonképpen, és... Na, tehát Snofru fiáról van szó. Krisztus előtt 2500 környékén uralkodott, eltérnek források,
ugye van
hogy
ez a
tulajdonképpen...
lebegő kronológia. Most
ugye?
Mert itt nagyon csúcások vannak. Igen. Tehát az egyik ember azt mondja, hogy 590 körül, a másik azt, hogy 540 körül kezdődött az uralkodása. Tehát
azt tudja, hogy
valaki
már
azt mondja, hogy 23 évig uralkodott, valaki azt, hogy 50, tehát így.
Azt tudja, hogy középkorú férfiként került a trónra, tehát nem egy kis fiatalként. Nagyon érdekes, hogy nem tudunk az életéről nagyon semmit. A művészetileg is csak a piramisát tudjuk, és a hozzá kapcsolódó épületeket, és egy picike szobrát, amit önök is meg tudnak nézni a neten. És tényleg ennyi van róla, tehát az a nagyon kis pici szobra, ami elég érdekes, hogy pont itt, pont ő.
Pont ennél a nagy épületnél, ugye, azt várnánk, hogy van egy csomó szobor, meg mindenféle dolog, és ez a pici szobor van csak.
Ráadásul, ami még érdekes volt így művészetileg, hogy ugye a völgy temploma, a halotti temploma, tehát meg a felvezető út is reliefekkel volt díszítve, amik a királyt dicsőítették tulajdonképpen, valamint azokat a javakat és azokat az élvezeteket ábrázolták, amit a király a túlvilágon is élvezni akar, és ezek sincsenek már meg, tehát hogy eléggé elhordták őket, és ugye ki lett téve a pusztításnak, mint maguk a piramisok is egyébként, hiszen turai mészkővel voltak burkolva, amit persze, hogy el fognak vinni, ráadásul akik már velünk tartottak az előző évben is, meg az előttiben, azok tudják, hogy ezt mindig elmondjuk, hogy divatban volt tulajdonképpen. A
újrahasznosításra követnek.
Igen, az új piramisok, tehát hogyha valaki uralkodó lett, akkor elhordta mondjuk az előző uralkodónak a templomának a bizonyos részeit, de ez nem feltétlenül volt ugye negatívan, itt is láthatjuk, hanem hogy tulajdonképpen...
Ezzel tovább vigye, úgymond,
az igen, és beépítse magát abba az idő részbe, amiben a múlt és a jelen együtt van, tehát hogy ő ugyanolyan folytatása mondjuk aznak a bizonyos jó korszakoknak, amik előtte voltak, de ez nem is annyira lényeges, hanem inkább az, hogy egyébként azt múltkor is beszéltük, hogy ugye a piramisoknak a köveit a mai Kairónak az építkezéséhez is elhordták. Tehát
és ilyen érdekes, vannak is ilyen túrák, ha jól tudom. Nem?
Igen, hogy a múlt és a jelen is valami ilyesmi volt, igen, és szintén ez nagyon érdekes tényleg.
És megmutatják Kairóba a beépített régi, ókori elemeket.
Igen.
Nagyon kedves. Fontos még a korban, hogy Rének nem szentelnek akkor a szerepet. Mondtuk, hogy majd most fog indulni a Ré kultusz, tényleg ezt, hogy a nevekbe is beépítik, Ré lesz a központi alak, a főisten, úgymond a sok isten között, és itt Keopsnál teljesen eltűnik, tehát Num kerül előtérbe, ugye ez a kosfejű isten.
Aki a kis faszakas korong ilyen formája az emberek, egyébként pedig délen ismertebb isten, tehát ott van a kis szentély körzete meg a temploma is, tehát elég érdekes, hogy egy ilyen perifériára szorult isteneknek a nevét emeli be a saját
nevébe. Ugye Hufunak is ez a teljes neve, hogy Num Hufu.
Igen.
És így ez is mutatja azt, hogy inkább Numot részesített előnyben. Ez után valószínűleg azért tűnik el Num, úgymond így visszaszorul a perifériára, mert így megharagszanak rá, vagy hogy mondjam. Tehát amikor Ray előtérbe kerül, ez nem tudom elmondani. A lényeg, hogy így mutatják azt, hogy nem örültek ennek a váltásnak.
Igen, és ráadásul ugye ezt erről is beszéltünk, hogy ez a Réfiai cím, ez majd most fog kialakulni ugye a fáraóknak a nevében, és egyre nagyobb. Már a piramis is maga egy ilyen napszimbólum tulajdonképpen, ami teljesen tovább lesz véve, tehát majd az 5. dinasztiában látni fogjuk ezeket a kis napszentélyeket, utána meg maga az obeliszk lesz az tulajdonképpen Kleopátra idejéig, amik vannak, és ugye a mai napig például Rómában rengeteg látható belőlük. Nem is ez a fontos, hanem ugye az, amit beszéltünk, hogy még Snofrunál még egy pozitívabb kép van előttünk, ha mondjuk a görög-perzsa háborúkat olvasok, utána viszont eléggé elkomorul a kép, tehát egy Keops és Kefren korát már Hirodot az ilyen kicsit ilyen zsarnoki uralomnak próbálja leírni, de ez nem feltétlenül igaz, és ugye bennünk van ez a kép, amiről szintén beszéltünk Adrienne, hogy a piramis építőknek ugye milyen rossz volt, és ez nagyon sokáig él tovább, hogy rabszolgákkal dolgoztatták, de ezt megbeszéltük, erre nem is térnék annyira ki, hogy ez nem, mert megtalálták a piramis építőknek a városát, a sírjait, hogy miket, milyen ellátásban részesültek,
tudjuk, ugye. Tájegyzések vannak, ugye. Erről.
És Adrienne mondta, hogy mik voltak, amiket fogyasztottak.
Miket tehát, kellett fogyasztaniuk.
Igen, és ez nagyon érdekes. Ráadásul egy zsarnok nem tudott volna ennyire egy ilyen birodalmat így egységben tartani tulajdonképpen, tehát hogy akkor van építkezés, hogyha jó az ország nyilvánvaló, és hogy ez a három piramis, ez meg lett nyilván az emberek, azt is megbeszéltük, hogy nem önszántukból csináltuk, vagy hogy nem jó kedvükből, de ez is egy munka volt tulajdonképpen, és nem rabszolgák, hanem mezőgazdasági emberek, kézművesek, olyanok, akik
értették. Még ez is megvolt, hogy kb. Az áradás idején építkeztek, ugye, mert az áradáskor nagyon nem tudtak mit csinálni a földeken, hát hogy hasznosítsák az embereket, rengeteget elvontak ugye a mezőgazdaságból, az élemtermelésből, és ezeket...
És egy nem hozzáértő csűrhet tulajdonképpen, nem tudta volna ezt megcsinálni, igen. Nem ért hozzá, tehát a buta. És ugye akkor ez így nem sikerült volna, azért ez a három piramis egymás mellett, ez elég durva, hogyha valaki látja őket, tehát így tényleg
hihetetlen. Főleg, hogy mennyire ilyen mértani pontossággal vannak tényleg, tudom, hogy egy ilyen vonal össze lehet kötni a sarkakat.
Igen, biztos... és ráadásul a kövek is annyira durván vannak egymás mellett, hogy még egy kis hitelkártya se fér be a mai napig, tehát annyira ott össze vannak élesztve, hogy elképesztő emberi építmények ezek mindenféleképpen. Igen. Tehát, hogy amit mondtuk, hogy nem rabszolgák, és nem ezek a hadifoglyok csinálták ezt, és megint nem tudjuk
nyilván
elképzelni.
Nyilván voltak azok is, de biztos nem a főbb dolgokhoz. Igen. Tehát inkább a kitermelésnél.
Ráadásul, akkor ugye Egyiptomi a legvallásosabb nép volt tulajdonképpen, és a vallás áthatott mindent, és ekkor volt az Isten király szerepe, aki közvetít az istenek és az emberek között, akinek a feladata a mátnak a fenntartása, a világrend, a béke, az igazság, és azzal, hogy ő piramist épít, és azzal, hogy az ember segít ebben, hogy piramist építsen, így tulajdonképpen a saját túlvilági léte is egy kicsit biztosítva lesz, tehát ezt kell igazából megérteni, hogy ez nem volt egy negatív dolog, és nem volt rossz, hogy dolgoznak, hanem saját magukért is csinálták. Annyira más volt, csak ugye mi már ezt nem tudjuk elképzelni, hogy milyen egy ilyen vallásos életben vagy világban élni nagyon-nagyon régen.
De jól elmondtad, ezt most teljesen elgondolkoztam. Jó, hallottam téged. Na hát ki is volt a Snofru, vagy Snofru?
Ennyire
nem tudom, hol vagyunk. Keops, ki is volt, hogy a Snofrunak és első Hoteperesz királynő nőnek, nének volt a közös gyermeke. Ő valószínűleg az uralkodónak a harmadik fia lehetett, egyetlen kép mása maradt meg, ugye Hor nevével ellátott 7,6 cm magas szobrocska, ami egyébként Abidoszból került elő, erről láthatnak képet a maps.hu oldalán. Igen, igen, ezt mondtuk, hogy apjával ellentétben egy ilyen durva és kegyetlen uralkodóként tartják számon, de egyben bölcsnek is tartották. A hagyomány például őt tartja az első hermetikus könyv szerzőjének, 9 fia és 15 lánya közül majd Jedefrey lesz a következő uralkodó, róla majd a következő adásban fogunk beszélni, és második Hotepheres pedig később királynévá fog válni. Ugye... Múltkor beszéltünk Hotepheres.
Egy picikét csak, hogy megvolt ez a ugye Kairói Múzeumban látható boldahínos ágya, igen, és egy csodálatos meg az ékszerei, tehát, hogy így ez a lelet, hát ez egy elképesztő.
Igen. Személyéről ókori adat nem soká rendelkezésre, sajnos viszont találtak Elefanti nén, és még a Szinájon is feliratot az ő nevével. Úgyhogy legalább valamit azért csak tudunk róla. Igen, ezt mondtam, hogy kb. A torinói papírusz, ez ilyen királyi papírusz, 23 évet mond az uralkodási évének, Herodotosz pedig 50 évet, tehát így annyira változó az egész. És van Manetón, aki még ugye úgy ismertebb, ő szúfisznak nevezi egyébként, csak hogy még egy újat mondjuk. Ő szerinte pedig 65 évig uralkodott, na most ezek alapján találjuk ki, hogy melyik lehet az igaz, főleg, hogy ilyen lebegő kronológiával állunk szemben.
Elképesztő, sose hallottam még róla.
Igen. A korabeli írásos emlékek alapján valószínű, hogy hadjáratot indított a Sínei félszigetre, Núbiába és Líbiába, tehát a szomszéd országokba, államokba is. Az úgynevezett Westcar papírus, szóval van egy történet, ami leírja egyébként az Jóva Hufunak az uralkodása ideje után, tehát a középbirodalomban született, ugye ez leírja, hogy a fáraó szórakoztatására Hafré és Jedefré varázslatos történeteket mesélnek, ennek ugye az a cím, hogy Hufu és a varázsló, egy nagyon kellemes kis olvasmány, ezt is nyugodtan meg lehet keresni valahol, és nem tudom, valahol fent van-e, vagy nincs-e fent.
Vagy ki lehet könyv, ugye na, paraszpanaszaiban benne van, és egyébként mellette nagyon sok más egyiptomi irodalmi szöveg van, és nagyon szépek, úgyhogy ajánljuk. Mi már kívülről tudjuk, Adrienne? Két nyelven is.
Hárman. Az írás alapján egyébként Hufu gonosz, és Zsugori, ezért is innen jön valószínűleg ez a nézet róla. Arra törekszik, hogy dinasztiája a két fia halála után is fennmaradhasson, valamint be akarja biztosítani piramisának befejezését. Bár szerintem ez annyira nem gonosz tetreval. De mindegy, Hufu kegyetlenségéről népével és saját családjával szemben Hérodotosz is ír. A róla szóló írások azonban legjobb esetben is több száz évvel halála után születtek, ezért sem a Westcar papírus, sem Hérodotosz, sem pedig Manetó nem tekinthető elsődleges forrásnak, magyarul semmink nincs.
Úgy, csak a piramis, igen.
Igen, csak a piramis, ami viszont nagyon szép. Igen, mondja.
Csak hogy még ez az istenekről, hogy beszéltünk, hogy ugye így maga a vallás élet középpontjából a király, mint ugye a nagy isten a saját kultuszát helyezte, és ugye Hérodotosznál szintén előjutott eszembe, hogy ott például úgy szerepel, hogy beizáratott minden templomot, és az áldozatokat is beszüntette, tehát ez megint egy kicsit hasonló a Kambüszészféle dologhoz, tehát na mindegy, és ennek ellentmond viszont a király neve, amit már Adrien mondott, hogy ugye egyiptomi nyelven Hufu, de Hnum Hufu, vagyis ilyen Hnum védelme, vagy valami ilyesmi a jelentése, és ez azért fontos, tehát egy Hnum isten, pont egy Hnum fordul elő ugye a névben, de még más tehát hogy kapcsolódtak a Hufuhoz pár építkezés is, amiről nem feltétlenül biztos, hogy tutira tudjuk, hogy ő volt, de valószínűleg például ugye a denderai templom építtetője, és ugye Denderát a Hathor templomból ismerjük, leginkább is már volt róla pár szó, valamint elvileg lehet, hogy talán Koptoszban is építkezett, és Beni Hászánban, Közép-Egyiptomban keressék őket. Ott is valahol, ott is épülhetett templom az ő korában, de hát ezt nem feltétlenül tudjuk. Inkább az, hogy a székhelytől távol eső istenkultuszokat támogatta, mert ezek nem voltak ugye így a király rangjával annyira, tehát nem polemizáltak mondjuk így egymással.
Már értem.
Nem harcoltak tulajdonképpen, és nem jelentett konkurenciát neki. Keopsz korának eseményeiről ugye, mint mondtuk, nem tudunk igazán semmit, de van egy Sinai félszigeti felirat, nagyon szűk szavú. Nagyon szűk szavú. A beduinok leverés, hogy ezek a beduinok mindig Egyiptomnak a problémái lesznek, és itt is megmaradt a király képét ábrázoló dombormű is, valamint a szobrait azokat valószínűleg elpusztították, vagy elpusztult. Éppen ezért fontos ez a kis, nagyon kicsike coborka, amiről ugye láthatnak képet is, hiszen ez hihetetlen. És elvileg ezt is Pitri találta meg 1902-ben, hogy az Abidoszi templomban, hihetetlen egy pontot, ugye. És mi a fontos ezen a kis szobron, hogyha megnézik azt, hogy trónuson ül fején az alsó egyiptomi koronával, nagyon érdekes, kezében pedig korbács van, és valószínűleg a király jubileumi ünnepének emlékére készült. Ugye az a szed ünnep, amit valaki majd később...
Megújulás.
Igen. Ugye 30 évente kéne uralkodásában, de utána meg már új birodalomtól teljesen összezavarodik mindenki. Annyit ülnek, hogy csak na, követni se tudom
egy évben többet is akar.
És ráadásul ebben az időszakban még, ami még ilyen fontos lehet és érdekes, mert annyi mindent nem tudunk, tehát próbálunk ilyen kis dolgokat önöknek mondani. A núbiai diorit bányák kiaknázása is folyt ebben az időszakban, és különböző helyeken is tevékenykedett. Valamint hát igazából nem tudunk teljesen ezeken kívül más pontos dolgot
ilyen
mondani.
Ilyen politikai dolgokat én mondok.
Akkor ezt mindenképpen.
Aztán meg vágjunk be a piramisba, mert az elég sok lesz, nem? Vagy nem?
Hát majd a zene után szerintem igen.
Jó, akkor még elpolitizálunk, jó, és aztán... Na hát mit is kell, ugye a negyedik dinasztia kormányzat hatalmi átrendeződésének időszaka, amely vélhetőleg Hufu apja alatt kezdődött. Ugye kialakul a vezírposzt. A vezírposzt nagyon fontos, nagyon sokáig velünk lesz.
A csáti.
Igen, vagy csáti.
Attól függ, hogy melyik iskolában tanultak.
Amely nem sokkal később már papi méltósággal is jár. Ez a csáti papi címe, melyet Hufu unokaöccse Hemi Unu birtokolt, az Isten Királyság ideológia alapjainak bomlasztását kezdte meg. Bizony, bizony. Egyébként a magántulajdon már teljesen eltűnik ebbe a korban. A földek művelői, a közhivatalnokok és főhivatalnokok mindannyian csak használói voltak az országnyi királyi birtoknak. Egyébként ennek a Hemi Ununak a személye is kérdéses, mert így szerepel a feliratokban, hogy a király test szerinti fia, de például Kákos is kizárja, hogy ő Hufunak a fia lenne, vagy akár Snofrué, úgyhogy valószínűleg Hufunak az öccse volt, de hát ugye ez is csak ilyen... Egyébként Hufut már életében is istenként tisztelték, ugye pedig később épp ilyen istentelenségéről beszélnek, tehát ez is ilyen érdekes dolog, már megint ilyen ellenmondásos, tehát így valószínűleg ez is az, hogy így teljesen hiányos a forrásunk az ő korából, csak ilyen későbbi történetek vannak meg. Mit akartam még, a gazdaságról egy kicsit. Igen, ugye a 3.-4. dinasztia, ugye ez alatt az időszak alatt roppant nagy építkezésekbe kezdenek, ugye ez hatással volt nyilván a gazdaságra is, a közigazgatásra, társadalomra, mindenre. Sok hivatásos építőmunkást követeltek, ugye a piramisok is, ezt az előbb említettünk. Ugye a gazdaság eleve nem rabszolga munkán alapult, valószínűleg az éves áradáskor építkeztek, ugye ezt is mondtam, ugye nagyon sok embert kellett elvonni a mezőgazdaságból, illetve az élelmiszertermelésből. A piramis építkezés miatt egyébként megnőtt a mezőgazdasági termeléssel szembeni követelmények is, sok ember ellátása volt, ugye fontos, egy nagyon nagy szervezettségre volt szükség, de mivel hogy felépültek ezek a piramisok, nyilván sikerre jártak, mondhatni. Jobb országos közigazgatási rendszerre volt szükség, és ugye hatékonyabb adóbegyűjtésre. A nagyobb népességet tömörítő központok a közigazgatási kerületek, vagyis nomoszok központjaivá váltak. A magántulajdonú föld ugye megszűnt, királyi birtokok lettek. Egy ilyen új, az a régebbi számlálási rendszert, egy mindent átfogó adórendszer váltja fel, tehát teljesen átalakul nagyon sok minden. A csúcshivatalnokok a királyi családból kerültek ki, a legmagasabb tisztség pedig ugye ez a vezíri. A vallási ügyek kivételével egyébként minden állami és hivatali ügyet ő felügyelt, úgyhogy mondhatni a királynak a jobb keze volt, vagy tehát a hasonló hatalommal bírt, vagy csak utána levő hatalommal, vagy hogy mondjam. Igen. Hivatalnokok a jó szolgálataért egyébként földet kaptak, haszonbérlésre, hiszen hivataluk megszüntével ez az egész birtok visszaszállt a királyi birtokok közé. Tehát tényleg ez, hogy megszűnik ez a magán dolog. Jaj, nem tudom, mit mondjak még a politikáról, csak hogy beleférjünk még. Ugye mondtam, hogy kevés a katonai tevékenységéről is az adat, ugye közvetlen régészeti anyag se sok van, Núbia jelenléte bizonyítható, tehát az, hogy a déli hadjáratokat valószínűleg még az apja kezdte, vagyis ezt bizonyítottuk, és valószínűleg ezt folytatta ő is. Az tény, hogy Hufu alatt már működik az egyik legfontosabb núbiai kolónia, Buhen, ugye erről is a előző adásokban, vagyis majd később az új birodalom során is lesz szó. Ugye itt a úgynevezett rézolvasztó van, mintegy 200 esztendőn át folyamatosan üzemelt, emellett a Hamet Hufu nevű helység diorit bánya is azt mutatják, hogy kitermelés folyt ebben a térségben. Északon a sínai félsziget, Vádi Makára nevű települése közelében pedig rövid feliratok találtok ezekről a beduin levelésekről, ugye, amit te is mondtál. Ugye a belpolitika események valamiféle ilyen hanyatlást mutatnak, ez valószínűleg a stabilitás, tehát hogy stabil ez, na, stabilitásra is vonatkozik, tehát ez miatt, hogy nagyon sok szervezés történt, tehát átszerveztek nagyon sok dolgot, valószínűleg ez kisebb zavargásokkal jár, de ez mindig így van. Ahhoz képest szerintem elég jól átszervezték a dolgokat, majd ugye később egyre jobb lesz a dolog. Mi édes, mit
olvasom? Majd elmondom.
De már mindjárt mondhatod is, mert szerintem én nem húzom, mert nem tudom.
Egy rövid zene lesz majd, nem sokára.
Lehet, lehet, jó. Mert nem húznám ezekkel a politikai dolgokkal, szerintem inkább érdekesebb nála a építészet, a piramis és ezek. Úgyhogy elmegyünk egy rövid zenélés, és utána a piramisával zárnánk a mai adást, illetve majd még azért gondolom összefoglalunk gyorsan, hogy mégis mi volt, és akkor egy rövid zene. Üdvözlünk mindenkit, az itt a Kontakt Rádió Fárók Földjén című műsora, ki se tudtam mondani jól, tehát a Fárók Földjén című műsora. Kövi Franciskával ülök itt még mindig egy negyed óra erejéig, vagy még addig sem.
Addig se, 9 percig pont.
Köszönjük ezt az energikus zenét, reméljük mindenki felébredt még az utolsó kis részre, ami ugye...
A legizgalmasabb rész.
Igen, igen, ami Hufu piramisáról fog szólni.
Igen, igen, én tudom, hogy itt megvan, mert már megkerestem.
Jól van. Úristen. Ugye kicsit politizáltunk itt a végén, de én mondtam, hogy annyira nem húznám vele a szót, szerintem a politika annyira senkit nem érdekel. A lényeg, hogy nagy változások történtek, ugye szükség is volt rám, mivel hogy az építkezésben akkora változások történtek, gigantikusak, és ezért nagy átszervezésekre van szükség. Majd olyan évszámokat mond itt Franci, hogy az út megépítése csak 10 évig tartott, az ilyen agyukkal, vagy nem évszámokat.
Azért megijedtem, hogy mikre gondolok.
Vadullapozgatni. Na, még gyorsan annyit, hogy befejezzem így Keopszot, és aztán már csak az építkezése maradjon, vagy Hufut, vagy most nem tudom, hogy hívtuk végig, mindegy. Ugye, Hufut fia Kavab követte volna normális esetben, de ez a fiúcska még Hufu életében meghalt. Azért Hufu halála után egy másik fia a sok közül, Jedefré ül majd a trónra. Nem is mondanék róla többet, ez maradjon a következő adásnak a rejtelme. Jószer óta az uralkodó maga az élő Isten. Ugye ki volt Jószer? A
lépcsős.
Lépcsős, már azt mondja, tört, köszönöm, hogy itt vagy. Tehát a lépcsős piramisnak az építetője volt Jószer, ugye vele kezdtük ezt az óbirodalmat, még nem tudom hány.
Kettővel ezelőtt,
igen. Ugye Hufu az utolsó valódi Isten király, mert fia Jedefré már csak a titulatúrájában vette fel a nap fia címet, vagyis ő már csak az istenség fia, úgyhogy ez nagyon érdekes ebből a szempontból egy kicsit, hogy ugye vallásból is belefolyjunk. Igen, és akkor át is adom szót Francinak, aki beszél majd az építkezésről, aztán gyorsan összefoglalom. Nézd már, nem tudom.
Úgy.
Így foglalom össze mi, hebegve, habogva, hogy miről is volt szó akkor a mai adásban. Kezdhetünk?
Gyorsan csak pár dolgot, ugye a legnagyobb piramis ma Egyiptomban, és mindig is ugye Keopsznak a piramise volt, vele csúcsosodott ki a piramis építés, és tökéletesedett. Ugye Gíza területén van, ez nagyon fontos, hogy elszakadt az apjától, nem oda építkezett, ahova ő, hanem ugye majd tulajdonképpen ez a három egymás mellett lesz ugye a gízai fensíkon. Az egyiptomi neve amúgy Gesz, és az oldalszóból származhat. Nem tudjuk, de valószínűleg ugye Keopsz ezt a területet választotta a sírhelye számára, és hogy elvileg ez nem is volt előtte se lakatlan, ami nagyon érdekes, mert hogy az első dinasztia óta lakótelep állt itt, nem a mai értelemben. Valószínűleg ennek a lakossága adta az építkezésben résztvevő munkás tömegnek a magvát, tehát meg is van még egy dolog, kérem, hogy miért nem ugye
rabszolgák
voltak, ugye hatalmas, meghaladott minden eddigi épületet, ugye nagyon magas, 147 méter, azt hiszem, most kerekítettem, 146 egész valamennyi, mindegy, és 230x230 méter az alapterület, ami szintén ugye óriási, tehát ugye elképesztő különböző részei vannak, amiket csak így felsorolok, hogy tudják, van egy eredeti sírkamra, van az úgynevezett királyné kamrája, egy másik sírkamra, tehermentesítő kamrák vannak, ez már egy tökéletes a technika. Nagy galéria van, szellőző nyílások, munkások kiutását biztosító vágat is van, valamint ilyen záró gránit tömbök, amik ugye elzártak a bejáratot, de hál' Istennek a modern kor majd belzónéjek, és a többieket berobbantja, mert mérne.
Na. De az azért volt az a sok kamra, mert Snowfruit bebiztosította magának esetleg még az építkezés valamelyik szakaszába hajlana meg, biztos kép mindenképpen legyen legalább egy kamra, ahova őt bedughatják. Tehát igen, azért volt osznak ennyi kamra, mert az építkezés során
életre való felkészülés a ragaszkodás.
Szónikus kamrákat gondolt ki magának.
Igen, nagyon kis ügyes volt egyébként tényleg építkezésileg is. A csúcs az, hogy hogyan építették, ugye szintén már az ókoriakat is érdekelt, a Hérodotosznál szintén olvashatunk róla, most nem fogom felolvasni, de tőle tudjuk, amiket ma is látnak mondjuk a filmekben, vagy bárhol ezeket a kis görgetős dolgokat a farönkökön, meg ilyen, tehát hogy viszik, csúsztatták tulajdonképpen a köveket. Ugye ezt most nem fogom felolvasni, mert ez hosszú, de a köveket emelték és csúsztatták, és megtudjuk tőle például azt is, mert Hérodotosztól, hogy a piramishoz vezető útnak az építése az 10, a piramis teljes befejezése pedig 20 évet vett igénybe, tehát ez elég sok idő. És ugye a kövek is honnan voltak messziről, tehát aszuáni gránit például, turai mészkő, azok nem a szomszédban
vannak. Nem a Magyarországban túra a szódra gondoljanak. Tudod, turai. Nem. Csak mondom.
Ja, nem. Pedig milyen menők lettek volna, de nem. Annál lényeg, hogy ezeket hozták el. Nagyon hosszú hajóval is vitték meg ilyenek. Tehát nagyon érdekes Hérodotosznál azt olvashatjuk, hogy például a piramis mellett lehetett hajózni, ilyen ábrázolások is vannak egyébként 19. század romantikus felfedezőknek a festményein. Ezek láthatóak. És tényleg érdekes, tehát hogy hogyan vitték őket, és a sivatagi fennsík szigléig csatornán szállították, és egy csatorna útvonalát is már tudják a modern kutatók, hogy valószínűleg Illahunból kiindulva ment a memphisi nekropoliszok zónája mellett, Illahun majd leszorul a szó középbirodalomban. Nagyon fontos, és lesz a piramis is, tehát na, ezt nem is lövöm le. A lényeg, hogy ezeket a különböző kis szánokkal húztak, hogy ezeket a köveket, emberek is, kis szarvasmarhák is, tehát állatok is kivették a részüket benne, nem csak rabszolgák.
Azt hittem szarvasok. Emberek is szarvasok. Kézzel fogva húzták a köveket.
A mesebeli királyságban. Szóval az a lényeg, hogy így húzták ki, és a kövek felrakását. Hát az a baj, most nem fogok már tényleg ebbe beleférni, mert 4 perc van, és nem is akarom önöket.
Nem baj, nem foglalok össze, úgy sincs semmi.
Jó, akkor a mai kutatás azt mondják, hogy Hérodotosz nem jó, ahogy csinált, mert hogy nem ilyen emelőket használtak, mert a médumi ásatások legutóbb Szehemet piramisának feltárása sokkal inkább azt bizonyítja, hogy szárított agyagtégla, ugye, hogy elment a nap, szárított agyagtéglából épített lámpák, mesterséges lejtők segítették a dombok tömbök.
Lámpák, nem?
Azok.
Ja, lámpák.
Segítették így a magasba vitelét, és ugye, amint ugye a kősoroknak a száma folyamatosan növekedett, így magasították a lejtőt is, ugye ez egy érdekes. Mikor elérték a csúcsot, valószínűleg egy fordított folyamat kezdődött, tehát, hogy föntről lefelé rakták el a burkolatot, és közben fokozatosan bontották a lejtőt is. Így kell elképzelni.
Így?
Úgy.
Jó.
És egyébként ezekről is
mondják ábrázolások. Majd legközelebb csinálnál egy ilyen számítógépes projektet, vagy hogy mondják, egy kis videót.
Már most elkezdem.
Jó.
El is játszom, ha olyan van. Aztán ugye sokkal körülményesebb igazából a belső térnek a kiképzése, hogy hogyan például bent van, ugye Keosznak a kőszarkofágja, ami szintén nem kicsi, akkor ez most hogy is történt? Tehát nagyon érdekes, inkább a belső része tényleg az, hogy ki lett építve. Tényleg erről most rengeteg dolgot tudnék mondani, de 2 perc van, úgyhogy nem hiszem, hogy annyit
Mindegy, majd még a következő adásban.
Jó, még a következőre visszatérünk csak az építkezéshez, és akkor hoznom a kis rajzomat is.
De még az mondjál.
Ja, még mondjak pár dolgot.
Amit zárjuk le, hát hozom a rajzomat is pont.
Tehát például a királynak a kőszarkofágját az építkezés korai szakaszában kellett ugye ebbe a sírkamrába bejuttatni, hiszen a felvezető folyosó nagyon szűk volt, és ezeknek a végleges méretének a kialakítása után már nem volt lehetséges, mert nagyobb, mint maga a folyosó. Ilyen érdekes. Hát hogy tudták ezt bevinni? Ugyancsak megoldást kellett keresni a felvezető folyosó elejét lezáró nagy gránithasábok ideiglenes elhelyezésére, mert hát az is hol tartották ezeknek az utólagos beillesztése, ugyanis az alsó lefelé menő folyosóból szinte megoldatlan nehézségeket okozott volna, ezért a záróhasábok egyébként is valamivel szélesebbek, ezek is szélesebbek, mint a felvezető folyosó. Te jó ég, most nézzenek meg, nekünk is új rejtélyek. Akkor lehet, hogy ne is mondjam.
Inkább rajzod le.
A lényeg az, hogy szellőzést is csináltak az építkezés folyamatában, és a látogatók ma is olyan, hogy ugye nagyon nehéz, na, ez egy nagyon nehéz, nehéz elmondanom, hogy építették így most. Igen.
Igen. Nem itt vannak ilyen érdekességek, hogy ezek a szellőző lyukak pont valamilyen csillagokra néznek, vagy ez csak mese? Mesehabbal?
Ez az volt a tévében is.
Ja, jó. Igen. Akkor nem csak mesehabbal. Na majd ezekre még ki kéne térni szerintem a következő adásra.
Mindenképpen. És a csúcsa nincs meg, mint látják, ha megnézik.
Bizony.
Nincs meg.
Egyébként már az Óbirodalomban feltörték ezt a piramist, és kirabolták. Ezért valószínűleg, meg hát ugye utána az évek során, ezredek során, úgyhogy sajnos nem sok mindent találunk a piramisban. Például hol van Káosz mumiával? Mumiája.
Érdekes, érdekes. Vagy bármelyik a három gigász közül, ugye? Hmm. Érdekes.
Nem úgy, mint az új birodalmi múmiák, amik csodálatosan megtekinthetők.
Igen.
Nagyon rukkal mindenen együtt.
Hogy mikke?
Úgyhogy szerintem én úgy gondolom, hogy a következő adást még egy picit a...
Meddig húzzuk ezeket, elképesztő, nem?
Hát de hányi mindent lehet róluk mondani, hát és érdekeset? Hogy a következő adást még majd egy kis...
Az utána következő kulcsa annyira sok.
Igen, Jedefrey a kisfia.
Jó.
Jó, akkor köszönjük szépen a
figyelmet.
Négy hét múlva találkozunk, és viszont hallásra.
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.